Az ÁFA területén talán egyértelműen kijelenthető, hogy az online számla jelentésre vonatkozó szabályok kiterjesztése és további változása, ami a legérdekesebb és legjelentősebb a 2021 évben is. Az új XML séma az egyik, amit fontos megemlíteni, az XML 3.0, amire egy új adatállomány, egy új adatformátum, amiben a jelentést teljesíteni kell, ami főleg két okra vezethető vissza. Az egyik a jelentendő számlák körének bővülése, a másik pedig az e-számla alkalmazási lehetőség, amit a NAV már az XML 3.0 sémába beépített, tehát a jövőben bizonyos esetekben majd az XML adatokat, amiket a NAV felé jelentenek a vállalkozások, akár e-számlaként is alkalmazni lehet majd. Ez egy nagyon jelentős változás. Egyébként a digitalizációt segíti elő a gazdaságban, és álláspontom szerint a következő években ez egy nagyon hasznos változás lesz majd a gazdaság összes szereplője számára. Ami a jelentendő adatok körét illeti, itt a bővülés az a közösségen belüli értékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat jelenti, tehát most már ezeket is jelenteni kell. Az EU-n kívüli harmadik országba irányuló exportértékesítésről és szolgáltatásról kiállított számlákat, továbbá a magánszemélyek felé kiállított számlákat, ahol fontos megjegyezni, hogy a GDPR szabályok miatt ezekben az esetekben az adatszolgáltatás során nem jelentik a magánszemély vevők nevét és az adóazonosítóját.
Ugye, amióta elindult az online számladat szolgáltatás, illetve fokozatosan terjesztette ki ezt a jogalkotó, mindig biztosított türelmi időt az átállásra. Most a koronavírus járvány miatt ismét van egy szankciómentes időszak, bár ugyan már élesben működik a rendszer, de a NAV még nem fog szankcionálni. Egész pontosan meddig tart a szankciómentes időszak?
Itt nagyon fontos felhívni arra a figyelmet, hogy nem minden tekintetben van szankciómentesség. Egyébként 2021. március 31-ig nem alkalmaz a NAV szankciót, de ezt korlátozza méghozzá oly módon, hogy abban az esetben nem alkalmaz szankciót, hogyha az adatszolgáltatásra kötelezett ÁFA alany olyan számláról, amiről 2020. július 1-én érvényes szabályok szerint kötelező adatot szolgáltatni, bár nem az XML 3.0-val, de az XML 2.0-val szolgáltat adatot. Tehát itt nagyon fontos kiemelni, hogy ha valaki olyan számlát nem jelent, amit már 2020. július 1-től jelentenie kellett volna, és ezt nem tudja 2.0-ás formátumban jelenteni, akkor ez a szankciómentesség nem érvényes. Tehát az csak az új fejlesztést igénylő számla formátum, vagy XML formátumra igaz ez a szankciómentesség.
Világos, tehát visszamenőlegesen ezt nem lehet alkalmazni, nem lehet ebbe belekapaszkodni, hogyha valaki átmenetileg nem szolgáltat online számlaadatot, holott ugye már rég kellene neki.
Így van, a szankciómentesség akkor alkalmazható teljes körűen, ugye amennyiben olyan számlákról nem jelent valaki, amelyek csak most idéntől, 2021-től kerültek a jelentendő számlák körébe, ugye az előbbiekben felsorolt három esetet sorolnám ide. A harmadik eset pedig még, hogy a NAV akkor nem alkalmaz szankciót, ha olyan számlákat jelent hibásan az adózó, amelyek csak az új 2021-től érvényes szabályok szerint kötelező jelenteni. Tehát ebben az esetben, ha a jelentés megtörténik, de hibás, akkor ugye erre is szankciómentesség vonatkozik még március 31-ig.
Az ÁFA-t illetően még milyen változások várhatóak? Ugye az új lakás ÁFA ugye ismét 5%-os lesz. Az is tudható, hogy a behajthatatlan követelések esetében is könnyebb lesz visszatéríteni, visszakapni az ÁFA-t.
A lakásáfa valóban egy kedvező változás és sokat érintő változás, hiszen az újépítésű lakások 5%-os áfáját visszavezeti a szabályozó. 2022. december 31-ig terjeszti ki a kedvezményes kulcs időbeli hatályát, és gyakorlatilag még lehetőség nyílik a kedvezményes adókulcs alkalmazására egészen 2026. december 31-éig, abban az esetben, ha az építési engedély 2022. december 31-éig megszerezte a vállalkozó, vagy amennyiben nem kell engedély, akkor az építési tevékenységet ugyaneddig az időpontig bejelentette. Ez egy nyilván nagyon kedvező változás, és várhatóan a következő években az építkezéseket ez még ösztönözni fogja. Még kiemelendő nagy és fontos változás, amiről nyilván már sok szó esett az elmúlt hónapokban, ez az ÁFA bevallási tervezet, ami 2021. július 1-től várható. Ugye ez az ÁFA bevallási tervezet a NAV új szolgáltatása az adózók felé, adminisztráció csökkentést céloz. Nyilván ez egyébként nem mindenki számára lesz elegendő, mert egy nagy vállalkozásnak az ÁFA bevallása azért egy kicsit összetettebb annál, hogy automatikusan alkalmazhassa a NAV által kiajánlott ÁFA bevallást, de valószínűleg sok kis és középvállalkozásnak jelent majd ez nagy segítséget. Ezzel kapcsolatban én, amit mindenképpen szeretnék kiemelni, hogy a kiajánlott ÁFA az nem válik automatikusan érvényes bevallásra. Ez csak akkor lesz érvényes bevallás, ha az adózó ezt aktívan elfogadja és benyújtja. Fontos kiemelni azt is, hogy az ÁFA bevallási tervezetekben nem szerepel az import és a közösségen belüli termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétele, tehát ha valakinek ilyen tranzakciói is vannak, akkor annak az ÁFA bevallási tervezetet mindenképpen ki kell egészítenie. Amit még mindenképpen érdemes tudni, hogy amennyiben valaki a bevallás tervezetet elfogadja és benyújtja, de emellett az ÁFA bevallását is benyújtaná a normál, a szokásos módon, akkor ebben az esetben az a szabály, hogy az adóhatóság azt a bevallást veszi figyelembe, amelyet az adóalany előbb nyújtott be. Tehát ha féleképpen duplikálnánk az adóbevallásunkat, akkor fontos tudni, hogy van erre érvényes szabály, hogy az elsőt veszi a NAV figyelembe, úgyhogy ha az hibás, akkor nyilván azt kell majd valamilyen módon önellenőrzéssel helyre tenni.
Tehát akkor nagyon meg kell fontolni ezt a döntést.
Így van, oda kell arra figyelni, hogy véletlenül se nyújtsuk be kétfajtaképpen. Ugye egy nagyobb szervezetben, ahol esetleg többen foglalkoznak az ÁFA bevallással, ott esetleg probléma lehet azzal, hogy mondjuk az ügyvezető elfogadja az ÁFA bevallás tervezetet, közben meg mondjuk az egyik könyvelő benyújtja a szokásos módon az ÁFA bevallást. És akkor ebből ugye előfordulhat probléma.
Az, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, miként érinti az ÁFA, illetve a VÁM fizetési kötelezettséget, tehát mi az, ami változik 2021. január 1-től?
Rengeteg változás van, de amit fontos kiemelni, az az, hogy a Brexit függetlenül attól, hogy valamiféle megállapodás született, és függetlenül attól, hogy egyébként folyamatban vannak különböző egyeztetések, nyilván továbbiakban is. Az ÁFA szempontjából az Egyesült Királyság az harmadik országgá vált, így megszűnt az áruk és személyek szabad áramlásának a gyakorlata, azaz ennek a lehetősége. Ezáltal abban az esetben, ha valaki az Egyesült Királyságból terméket, árut kíván Magyarországra hozni, az mostantól egy harmadik országból irányuló, Magyarországra irányuló importot fog jelenteni, tehát vámeljárás történni fog, még akkor is, ha esetleg a szabadkereskedelmi megállapodás alapján 0%-os vámtételt kell alkalmazni, ennek ellenére az importot továbbra is terhelni fogja importáfa kötelezettség, amit a alapesetben a szabadforgalomba hozatal során kell majd megfizetni. Azt gondolom, hogy az Egyesült Királysági letelepedésű cégeket, vagy cégek életét Magyarországon, illetve az egész Európai Unióban majd tovább nehezíti, hogy ezekben az eljárásokban mindenképpen helyiek segítségére fognak szorulni. Magyarországon ráadásul a jogszabály azt is előírja, hogy kötelező lesz pénzügyi képviselőt alkalmazniuk, tehát a magyar vámok, vámalakiságok és adókötelezettségek teljesítéséhez, elvégzéséhez mindenképpen egy magyar pénzügyi képviselőt kell majd alkalmazniuk, különben nem fogják tudni a kötelező adminisztrációikat elvégezni. Tehát azért azt látni kell, ha valakinek UK ügyfele vagy gazdasági kapcsolata van, akkor ezekben a kapcsolatokban azért biztos, hogy változás fog történni.
A műsor első felében beszélgettünk például arról, hogy az általános forgalmi adót érintően milyen változások lesznek, illetve érintettük azt is, hogy a Brexit milyen változást hoz az ÁFA fizetésben. A műsor második felében elsőként arról fogunk beszélgetni, hogy a helyi iparűzési adót is érinti változás. Itt milyen módosítások vannak ettől az évtől?
A legfontosabb a legutolsó módosítás, ami mindenki számára valószínűleg már ismert az elmúlt hetek után. A helyi iparűzési adó tekintetében a vírus helyzetet orvosolandó ipacsökkentést hajtottak végre központilag, ami azt jelenti egészen pontosan, hogy a helyi iparűzési adót a vállalkozások egy jelentős része számára 1%-ra módosították egységesen. Tehát azon önkormányzatoknál, ahol a iparűzési adó mértéke meghaladja az 1%-ot, ott a 2021-es évre egy bizonyos kör számára 1%-os mértékűvé válik a helyi iparűzési adó.
Mikortól kell ezt az 1%-ot fizetni?
Igen, ez egy érdekes helyzet az iparűzési adó tekintetében, mivel ezt az adót az önkormányzat évente két alkalommal adóelőlegként kiszabja, és márciusban és szeptemberben adóerőleget fizetnek a vállalkozások. A 2021-es év tekintetében a jogszabály egyértelműen szabályozza, hogy mind a márciusi, mind a szeptemberi előlegre már alkalmazni kell az iparűzési adó mértékének csökkentését. Azonban itt azt is ki kell emelni, hogy ebben az esetben a jogszabály nem az 1%-os mértéket alkalmazza, hanem az eredeti adómérték, vagy adóerőleg mérték, adóerőleg összeg 50%-át vetheti ki az önkormányzat, és a fennmaradó összeget pedig hivatalból ugye határozathozatal nélkül eltörli vagy csökkenti. Azaz márciusban és szeptemberben az eredeti szabályok szerint megállapított adóelőlegnek a felét fogják fizetni azok a vállalkozások, akik ebbe a körbe tartoznak. Majd pedig 2022-ben, amikor az éves adót véglegesítik, akkor fogják az 1%-os mértékre beállítani az adófizetési kötelezettségüket. És akkor ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az idei évben az éves iparűzési adó fizetése, ugye aki mondjuk május végén fizeti a 2020-as év tekintetében az iparűzési adóját, ott még nem az új 1%-os mértékű adót fizeti meg, hanem arra még a tavalyi adómértéket kell alkalmazni, hiszen májusban még a tavalyi adót véglegesíti.
Kik azok, akik ezt a kedvezményt alkalmazhatják?
Alapvetően a KKV törvény szerint meghatározott kis- és középvállalkozásokat sorolja a jogszabály, ugyanakkor korlátozásokkal. A legfontosabb korlátozás, hogy csak azok a vállalkozások élhetnek kedvezménnyel a helyi iparűzési adó tekintetében, melyeknek az árbevétele legfeljebb 4 milliárd forint, illetve ha nem az árbevétele, akkor a mérleg főösszege. Ez azért fontos tényező, vagy fontos eltérés, mert a KKV törvény szerint az árbevétel esetében egy 50 millió eurós korlát van meghatározva, a mérleg főszege pedig 43 millió euró, tehát ezt a korlátot jelentősen csökkenti a szabályozás, azaz nem minden középvállalkozás alkalmazhatja a kedvező mértéket az iparűzési adóban, hanem csak még egyszer, tehát a 4 milliárd forint alatti árbevételű vagy mérleg főösszegű cégek. További feltétel egyébként az, hogy február 25-éig a adózónak a székhelye telephelye szerinti önkormányzat adóhatósága számára nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelet szerint jogosult a kedvezményre. Továbbá az is nagyon fontos megemlíteni, hogy nem minősülhet nehéz helyzetű vállalkozásnak, ami egy speciális Európai Uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárás tekintetében került szabályozásra, és főként azt kell érteni, főszabályként van több egyéb szabály is, de mondjuk egy átlagos KFT esetében, ha a saját tőkéje kevesebb, mint a jegyzett tőkéjének a fele, akkor minősül nehéz helyzetű vállalkozásnak, tehát ebben az esetben nem alkalmazhatja az iparűzési adó kedvezményt. Azt is fontos még elmondani, hogy ugye említettem, hogy február 25-éig nyilatkozatot kell tenni az önkormányzat felé az iparűzési adó kedvezmény alkalmazásáról, ugyanakkor ez jelenleg még nem elérhető. Ezt elektronikus formában kell majd benyújtani, lesz majd rá formanyomtatvány, de egyelőre ez még nem áll rendelkezésre. Tehát a következő hetekben mindenkinek, aki a szabályok alapján azt látja, hogy jogosult a kedvezményre, akkor annak érdemes figyelnie a formanyomtatvány megjelenését, hogy mielőtt teljesíthesse ezt a nyilatkozatot, hiszen ha február 25-ig ezt nem teszi meg, akkor az iparűzési adókedvezménytől is eleshet.
Ezt mennyire tudják a vállalkozások? Tehát, hogy erre oda kell figyelniük, hogy van egy ilyen határidő?
Tapasztalatunk azt mutatja, hogy nagyon sok kérdést kapunk ebben a tekintetben. Nem önmagában a nyilatkozat volt természetesen, hanem magának az iparűzési adókedvezménynek az alkalmazási szabályairól, ugyanis bár nem annyira sok és nem annyira hosszú a jogszabály, de ahogy az előzőekből szerintem érezhető volt, azért sok kis apróbb szabály van benne, tehát azért oda kell figyelni pár dologra, és ráadásul olyan dolgokra, amit nem annyira rendszeresek az általános jogalkalmazásban, tehát fontos, hogy egy kicsit jobban odafigyeljenek arra a vállalkozók, hogy kire és milyen körülmények között jogosult, vagy milyen feltételeket kell figyelembe venni, úgyhogy azt látom, hogy azt mindenki tudja szinte, hogy iparűzési adókedvezményben részesülhet, csak azt nem, hogy hogyan, milyen feltételek mellett, és hogy mire kell odafigyelnie. Úgyhogy szerintem ez a következő egy hónap, másfél hónap sláger témája lesz valószínűleg.
Ugye 2021. január 1-től indul el a gyakorlatban is az agresszív adótervezési struktúrák bejelentésének kötelezettsége. Ez pontosan mit jelent, és kinek hozhat ez, vagy milyen körben hozhat ez effektíve gyakorlatban is segítséget?
Hát ez alapvetően az adóhatóságoknak segítséget, nyilván a nemzetközi adóelkerülés elleni harc egyik fontos eleme. Ugyanis itt arról van szó, hogy az agresszív adótervezési struktúrákat az egyes országok vállalkozásainak be kell a saját országuk adóhatósága felé jelenteni, és ezeket az adóhatóságok egymás közt megosztják. Itt arról van szó valójában, hogy amennyiben, ugye itt megvan határozva nagyon-nagyon sok ismertető jegy és nagyon-nagyon sok feltétel mentén, ami azt gondolom meghaladná a műsor terjedelmét, hogy végigvegyük, de nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogyha különböző nemzetközi tranzakciókról, határon átnyúló konstrukciókról beszélünk, ahol több ország adó jogszabályait kell alkalmazni, adott esetben több vállalkozás közötti ügylet tekintetében, akkor amennyiben egyébként a jogszabály által meghatározott ismertető jegyek alapján olyannak minősül az ügylet, vagy az ügyletek összessége, mert hogy így is nézni kell komplex ügyletként valamit, amit a jelentési körbe sorolnak, akkor a jelentési kötelezettség keletkezik, méghozzá több jogalkalmazó esetében is, ugyanis főszabály szerint elsődlegesen az adótervezésben közreműködőnek kell jelentést tenni a NAV felé Magyarországon, tehát például az adótanácsadónak, vagy az ügyvédnek, ugyanakkor amennyiben mondjuk például saját munkavállalókkal történik egy nemzetközi tranzakció, vagy tranzakciók összességének az adózási megtervezése, akkor a vállalkozásnak kell a bejelentést megtennie. És külön kiemelném azt az esetet, ahol egy nemzetközi cégcsoport magyar leányvállalatáról beszélünk, ahol a magyar leányvállalatnak kell akkor a bejelentést megtennie a magyar adóhatóság felé, és az adóhatóság ezeket az adótervezési eszközöket, tanácsadásokat továbbítja a többi ország felé, aki ezekben az ügyletekben érintett lehet.
A személyi jövedelemadózást illetően milyen változtatások lesznek, és van-e itt esetleg olyan változás, ami nagyobb ívű, jelentősebb, jobban hatással van a családok életére, vagy érezhetően hatással van az átlag adófizető életére?
Azt gondolom, hogy az SZIA törvényben 3-4 említésre méltó változás történt, ami nem tudom, hogy mennyire lehet nagy ívűnek nevezni, ugye talán ami ide kívánkozik elsőként, az a lakás célú támogatások adómentessége, ugye rengeteg ilyen típusú bejelentést olvasni az elmúlt egy évből. Fontos, hogy az otthonteremtési akcióterv keretében gyermeket nevelő családok számára egy otthonfelújítási támogatás lett igénybe vehető, ez például adómentes. Ez egy fontos elem, tehát nem kell SZIA-t fizetni az ilyen támogatások után. Ugyanúgy fontos lehet, hogy bizonyos körben, hogy a cégek járványügyi szűrővizsgálatokat kizethetnek a dolgozóiknak, ugye, tehát COVID teszteket konkrétan mondjuk, ezeknek a költsége ugyanúgy SCI-mentes, tehát a cégeknek nem kell plusz adóteherrel szembenézniük akkor, hogyha a dolgozóik számára ingyenesítik a szűrővizsgálatokat, tehát kifizetik helyettük. Ami a közszférában érdekes, hogy a kafetériában ők a szépkártya tekintetében egy alacsonyabb összegre voltak jogosultak rekreációs értékhatárban. Itt a közszféra dolgozóinál is most ezt a privátszférához emelték, és egyaránt most már 450 ezer forintos felső limit lesz érvényes 2021-ben. És talán ami a nekünk tanácsadóknak, vagy aki adózással foglalkozik az adminisztráció oldalon a legérdekesebb, de talán az egyszerű állampolgár számára nem biztos, hogy annyira izgalmas, hogy rendbe tették az SZIA kedvezmények alkalmazhatóságának a rendszerét abban a tekintetben, hogy megpróbálták egy kicsit egységesíteni adóalapkedvezményekké tenni korábbi adókedvezményeket, és ráadásul sorrendezni azt, hogy melyiket milyen sorrendben lehet igénybe venni. Itt ugye az első a négy vagy több gyermekes családanyák adómentessége, és akkor jönnek sorba az azt követő kedvezmények, a fogyatékossági kedvezmény, az első házasok kedvezménye, illetve a családi kedvezmények. Ennek inkább az a jelentősége, hogy most a sokféle kedvezményben lehetett egy kis kérdés, hogy melyiket, mikor és hogyan lehet alkalmazni a másik előtt vagy után. Most pontosan sorrendezték, tehát egy egyértelmű szabályozás készült arra vonatkozva, hogy melyik kedvezményt melyik után lehet a igénybe venni.